Itt van a stúdióban Plessinger Gyula, az MBH Private Banking igazgatója. Szerbusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, sziasztok!
Beszállunk az inflációs tippversenybe?
Szálljunk az inflációs tippversenybe.
Mi azért ha elhangzott akkor... Csillag Zsigmondtól egy tízes, kerek tízes.
Kerek tízes, mi akkor a biztonságosabb 10,4-jel haladnánk előre, és akkor ezek szerint a következő 17 perc, igen, az nagyon izgalmas
lesz. Addig beszéltetünk, és amikor megjelenik az adat, akkor majd szembesetünk.
Így van, ott fogjuk befejezni, akkor ezt így csináljuk, igen. Azt még akkor megvárjuk a végén mindenképpen.
Igen, én is élesítettem a telefonomat, nem illik élő adásba, de látni fogjuk. Rekordidő alatt közvetítjük az inflációs adatot.
Változik a titulusod? Sejted a kérdés hátterét?
Sejtem a kérdés hátterét. Aktív részese leszek az MBH Befektetési Bank életének, erre lehet számítani.
Mert igen, hogy igen, indul, és sok minden átszervezés van, és ilyen érdekes rendszerben, és a privát banki dolog is bemegy az új befektetési bank struktúrába.
Meg egyáltalán mi az a befektetési bank?
Így van, hát a hétfői napon akik szemfüles hírolvasók, azok találkozhattak az információval, hogy formálisan is elindult az MBH csoport új lányvállalat, az MBH Befektetési Bank, ami pontosan azt csinálja, ami a csomagolásra van írva. A befektetési szolgáltatásokért felelős egysége lesz ez az MBH csoportnak.
De miért volt erre szükség? Megvan minden most is, csak ugye más felállásban.
Igyekszem erre röviden válaszolni, de azért erre nehéz lesz röviden válaszolni. Mindent. Hadd térjek vissza még az első kérdésre, hogy igen, különben a privát bank tevékenységének egy nagy része is ki fog költözni a befektetési bankba. Úgy szoktam fogalmazni, hogy ez lesz a bejelentett címünk. Ezzel együtt azért az egyéb kereskedelmi bankhoz köthető privát banki szolgáltatások is ugyanúgy elérhetők lesznek, tehát bankkártya, utalások, stb. Tehát, hogy ilyen értelemben nem változik a privát banki szervíz, de valamennyi kollégám és én is a befektetési bank alkalmazottai leszünk majd, illetve vagyunk már, attól függően, hogy hogyan halad ez az adminisztratív átállás. És ugye erre miért van szükség? Hát ezt lehet nagyon röviden, meg nagyon hosszan is boncolgatni, próbáljuk valahogy az időkorlátban tartani. Ugye a befektetési szolgáltatások az mindig is egy ilyen érdekes eleme volt a pénzügyi szervíznek, és tulajdonképpen 100 éve keresi szerintem a pontos helyét a szolgáltatások között. Azért említem ezt a közel 100 évet, mert aki így a pénzügyi történetben jártas, azt tudja, hogy még 1933-ban Amerikában hoztak egy törvényt, pont azt megelőző gazdasági világválság miatt, ami leválasztotta a kereskedelmi banki tevékenységről a befektetési banki. Tehát, hogy igazán ezzel a kezdeményezéssel mi a spanyol viaszt nem találtuk föl, viszont egy ideológiai állásfoglalást tettünk, hogy szerintünk az angol szász jellegű kiszolgálási modell lehet talán optimális olyan szempontból, hogy befektetési szolgáltatásokat milyen keretrendszerben nyújtunk az ügyfeleinknek.
Ugye a magyar piacon is azért helykeresés van, milyen rendszer van, olyan rendszer van, külön broker cég van, bankon belül különböző struktúrák, bankon belül más leosztások, szóval itt sincs egységes piac, mindenki próbálkozik sokfélével, ugye?
Így van, hát ugye a 90-es években nem túl sok időt ezzel nem töltenék, de hát akkor ugye a magyar szabályozás is előírta azt, hogy szeparáltan kellett működni a broker cégeknek, befektetési bankoknak, hogyha szabad egy személyes élményanyagot 10 másodpercben hozzátenni, én ebben nőttem föl, édesapám pont egy ilyen cégnek az alkalmazottja volt, tehát erről hosszasan tudok beszélni. Aztán utána volt egy nagy átalakulás, bekerültek az univerzális banki szolgáltatási keretrendszerbe, egy-két kivétellel a broker cégek, de pontosan ez a sokszínűség mutatja, hogy így is, úgy is működik. Én nagyon-nagyon óvatos lennék azzal, hogy egy ilyen kacsacsőrrel jobb-rosszabb relációt tennék a két megoldás, a bankon kívül, illetve a bankon belüli szerviz köze, hiszen mi magunk is hosszú-hosszú évekig univerzális banki keretrendszerben nyújtottuk a befektetési szolgáltatásokat, tehát ez egy teljesen legitim módja ennek a kiszolgálásnak, mégis azt gondoljuk, hogy hogy egy kiszervezett, jóval koncentráltabb, egy célnak jobban alárendelt szervezettel szintet tudunk ugrani.
És akkor mi lesz a befektetési bankban? Tehát az alapkezelő is ott lesz?
Vagy alapkezelő az nem lesz ott. Amit mi kezelni fogunk, az a magánszemélyek, illetve a privátbanki kiszolgálásban részesülő vállalati ügyfeleknek az értékpapír számláit. Tehát ez egy több lépcsős folyamat lesz. Akik már ott vannak, ez most egy ilyen kis technikai üzenet, akik valaha volt takarékbank befektetési szolgáltatásait vették igénybe, ők definíció szerint a befektetési bank szolgáltatásait kapják már most azonnal. Az ex-Budapest bankos, ex-MKB-s ügyfelek pedig a következő hónapokban fokozatosan kerülnek majd, hát illetve megkeressük őket, tájékoztatjuk őket, és fogjuk a szolgáltatást átkapcsolni befektetési banki oldalra.
Uh-huh. Akik érintettek, nyilván kapnak egy értesítést, maximum
ennek nagyon nyugat, szigorú szabályozói előírásai
de
vannak.
De miért jobb egy befektetési bank, mint egy univerzális bank?
Úgy ragadnám, hogy reméljük, hogy, tehát, hogy azért csináljuk így, mert bízunk benne, hogy, és meggyőződésünk, hogy ez jobb. Egy analógiával hadd éljek itt, és ha már volt egy személyes megjegyzésem, akkor még egyel megtoldanám. Van egy 14 éves kamasz fiam, életkorából következően ön és közveszélyes, és hát nem vidám a történet, de szegény egy hatalmasat esett nyáron biciklivel, aminek a veszprémi sürgősségi lett a vége. Én ezúton köszönöm ott a nagyon gondos és lelkiismeretes ellátás, ugye az zúzódások, sebek, és hát sajnos egy kéztörés is járt ezzel a művelettel. Ugye megkapta az ellátást, zárójelben univerzális bank, egy nagy intézmény egyik osztálya ellátta. Utána szülőként ugye végig kellett gondolnom, hogy ez a gyermek hobbiból ugyan, de nagyon kedvel zongorázni, késsérülés, zongora, a fene tudja. És az tűnt biztonságosnak, az tűnt egy jó és felelősségteljes megoldásnak, hogy a kontrollokat, az utókezelést már egy kés specialistával végeztetjük el, és valahol itt van szerintem a lényeg az univerzális banki befektetési szolgáltatások és a specialista között, hogy aki rá tudott erre a kis személyes történetemre hangolódni, az talán érti, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember feltételez egy nagyobb tapasztalatot, egy mélyebb tudást, egy többféle szenárióra való felkészülés, mint ahogy a gyerek esetében is, nem tűnt súlyosnak a sérülés, de hát mit tudom én laikusként. És ezért érdemes egy specialistához fordulni, és ezt az igényt szeretnénk mi ezzel
a kiszervezet. És akkor hangsúlyozza ki ezt a specialista mi volt ott. Aha, oké. No, kicsit beszéljünk akkor ugye a piacról, infláció majd mindjárt jön. A forintról, amikor utoljára beszélgettünk, akkor azért inkább a gyengülés, tagnálás, gyengülés, csorgás tűnt valószínűbb forgatókönyvnek, és nagyon két hete vett egy látványos sok fordulatot. Nyaldost a 400-at a forint, azóta viszont egy eléggé kemény erősödésben van, ami mondjuk nem is feltétlenül a külföldi hatások által, vagy mondjuk a nemzetközi trenddel együtt mozogva. Mi történik a forinttal, és mire számítasz?
Hát úgy tűnik, hogy a magyar lélek az alapvetően forint gyengülése van hangolva. Én nem tagadom, hát, hogy nyár...
10 éve ezt láttuk egészen tavalyig.
Elnézést, nyár elején én magam is nem tagadom, 4-essel kezdődő árfolyamokat vizionáltam az év végére, de nem úgy tűnik, hogy ez megvalósul, és hát igyekeztem így a legjobb tudásom szerint ilyen mély elemzésnek alávetni ezt a mi devizánkat, és a következőket találtam. Ugye a deviza árfolyam mozgásának az egyik legfontosabb mozgató rugója az inflációs trend, nem is csak önmagában, hogy Magyarországon mekkora az infláció, hanem ugye euróforintban gondolkodunk, tehát a magyar inflációt az eurozónás inflációval érdemes összehasonlítani. Ez a különbség, a két gazdaságban tapasztalt infláció közötti különbség egy eléggé ijesztő, majdnem 19% pontos differenciát mutatott még márciusban. Tehát ennyivel volt magasabb a magyar infláció, mint az európai. Ez 10% alá mérséklődött mostanra, ez a különbség, és ez tovább fog várhatóan csökkenni a következő hónapokban. a piacok mindig a dinamizmusra, mindig a változásra, mindig a deltára reagálnak. Tehát, hogyha azt látják, hogy a magyar infláció mértéke csökken az európaihoz képest, akkor ez a deviza számára így utólag okoskodva azt tudom mondani, hogy megnyugtatólag hat.
Tehát ebben nem volt semmi újdonság, pontosan ez volt a várakozás, és a várakozásnak megfelelően futott le az infláció csökkenés. Egész évben semmi meglepő nem volt. Ez forint láthatta volna korábban.
Így van, a kérdésedben benne foglaltatik az a várakozás, hogy a deviza árazza be a jövőt. Tehát, hogy előre árazza be, ami következni fog. Én ezt ezzel annyiban vitatkoznék, hogy szerintem vannak olyan eszközosztályok, amik jövőbeni árazás alapján működnek. Klasszikusan ilyen a részvénypiac. Cégek, amik semmilyen bevételt nem termelnek, de átkozottul bízok abban, hogy majd ők 10 év múlva jók lesznek, és akkor átszakítják a plafon. Mivel a deviza árfolyama az abszolút függ a reálgazdaság működésétől, a mai napon lezajlódó külkereskedelmi tranzakcióktól is, tehát a deviza az éppen aktuális mai gazdasági helyzettől olyan nagyon nem fog tudni elszakadni, még akkor se, hogyha sejti, hogy majd fél év múlva mi fog történni. És ez lenne a második észrevételem, hogy talán kevéssé ismert tény, és bevallom, engem is meglepett, amikor ránéztem az ábrára, de hogy például a mostani aktuális külkereskedelmi egyenlegünk az az elmúlt 23 évben a leginkább pozitív. És ez egy olyan időszakot követ, mondjuk egy másfél évvel ezelőtti időszakot, amikor meg a leginkább negatív volt, a leginkább hiányos.
Tehát az a gázár miatt elsősorban.
Így van, de hát ha aztán valami sima kereslet kínálati kérdéskör, hogy forint iránti kereslet, vagy forint eladási nyomás tapasztalható a piacon külkereskedelem szempontjából, ez feketén-fehéren megmutatja. Tehát külkereskedelmi oldalról jelenleg nemhogy forint gyengítő hatás nincsen, hanem éppen erősítő hatás van, ami ellentételezni tudja azt, hogy azért Magyarországon még mindig magasabb az infláció, mint az eurozónában. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos aspektus, és talán, hogyha ennél a kettőnél megállunk, akkor már kijelenthetjük, hogy ez többé-kevésbé magyarázza azt, hogy miért nem mozdul el a forint.
Uh-huh. És akkor kedves barátnőnk Kerry is még itt van a képben, vagy vele mi a helyzet?
Kerry örök, legalábbis úgy tűnik egyenlőre, hogy jövő év végéig szerintem marad még egy következő évadra. Úgy tűnik, hogy az MNB kamatcsökkentési ciklusa figyelemmel, tekintettel lesz arra a implicit piaci elvárásra, igényre, hogy azért látható pozitív reál hozamot a magyar eszközök nyújtsanak. Tehát ugye ráhozom alatt mit értünk azt, hogy az infláció fölött is hozamot, megtérülést biztosítsanak a magyar eszközök. A elemző kollégáim előrejelzései alapján az a reál hozam ez a jövő év végére is egy ilyen 3% körül megmarad majd, és ez azért nyugtatólag hathat a hazai, illetve a nemzetközi játékosokra is. Itt tenném hozzá különben még egy aspektus, de is ami fontos lehet, ritkán beszélünk róla, a forint piaci nyugalom magyarázata szempontjából, hogy ránéztem, hogy az MNB, akit érdekel, időről időre frissíti az úgynevezett tábla készletét, vagy ábra készletét, ez bárki számára elérhető, nagyon mélyre leásó információk vannak ott a hazai piacokról, és egyebek mellett, az talán 100 oldalas kiadvány, van egy olyan ábra, ami a külföldiek által forint ellen tartott pozíciók mértékét mutatja, és ez azért az látszik, hogy az idei évben ez folyamatosan nőtt ez az állomány. Az első ránézésre
a forint
elleni pozíciók folyamatosan nőttek. Ez ugye elsőre ijesztően hathat, hogy te jó Isten, hát akkor nyilván gyengülni fog a forint.
Úgy tudtuk, hogy a Kerry az a forint melletti pozíciókat segíti.
Hát ez ugye azért az évelejétől érdemes
nézni. A kamatoknál mondjuk tehát, ez az jellemző volt, igen?
Igen, tehát hogy ez itt azért összességébe kell nézni, de a lényeg az az, hogy aki a forintot nem kedvelte, és akkor ezt így érdemes olvasni, az már megtette a tétjét a rulettasztalnál.
Tehát beállt a gyengülést tudja játszani.
Így van, és hogyha valami, akkor azt gondolom, hogy pont, tehát egy ilyen, most az elnézés ilyen eléggé szakmai lesz a következő pár másodperc, de egy olyan pozíciót tartani, ahol én egy magas kamat ellen fogadok, az bizony egy fájdalmas élményanyag, és ezt sokáig nem szokták általában tartani, tehát ez inkább...
Ha ők elkezdenek zárni, az tovább lökheti az erős irányról a forintot.
Igen, igen, tehát hogy ez sokáig nem maradhat így ez az állapot, és ezért azt gondolom, hogy hogy ez is inkább a forint nyugalma irányába. Tehát most úgy tűnik, hogy következő másfél hónapban így...
Tehát amíg nincs valami hirtelen, váratlan Magyarországról, vagy a forintról valami komolyabb negatív hír, addig ez a lassú erősödés ezek szerint kitarthat?
Hát, vagy stagnálás. Én most, hogyha gyorsan végig kéne pörgetnem a következő időszakot, tehát vagy egy nagyon-nagyon nem várt inflációs adat, vagy az MNB nem várt gyorsítása, kamatcsökkentés szempontjából nem várt gyorsítása borzolhatja a kedélyeket. Amúgy én azt gondolom, az év hátra levő részére valószínűsíthető ez a szűksáv.
Ezt a 75-öt elsőre nagyon jól fogadta a piac. Hogyha ez marad, tehát 75-ösével vagdos továbbra az MNB, akkor az a forint szempontjából az a no news kategória? Tehát ez...
Szerintem így nagyjából ezt árazza most a piac. Ez átment ez az üzenet, hogy 75 bázispont a csökkentés. Itt feltételezhetően volt egy... Nekem ez a 75, ez így küld egy üzenetet, hogy 50-et, 100-at gondolhattak meg, uh-huh. és aztán ott félúton találkoztak az álláspontok, de úgy tűnik, hogy ezt így sikerült jól belőni, vagy legalábbis az árfolyam alakulás alapján nem szűrhető le az a következtetés, hogy itt uh-huh. kibillent volna a lelki egyensúlyából a...
Az inflációs adat a Bloombergen pontosan 30:00-kor bukkan ilyenkor föl?
Így van, ezek az eszközök, ezek nagyon pontosak, tehát ahogy... Aztán néha persze voltak olyan alkalmak, amikor kicsit elsiették, és akkor fejvakarás volt, de aha. ezek
nagyon... Homokórázás megszűnt?
Homokórázás megszűnt,
nyomjuk, igen. Nyomjuk, amit a számlálás
lassan. Én is azt nézem, azért vagyok csöndbe, de nálam se jelenik meg itt.
Na, akkor lássuk. Szóval a téteket megtették, 10-4 volt, amit Gyula mondott, Zsigmond pedig nagyon optimistán bemondta a kerek 10-et, és jön az infláció.
És hát a hivatalos versenytársi előrejelzés pedig, hogyha minden igaz, akkor kettő között van az elemzői várakozás, igen. az 10-2 volt, de hát ez is a folklór része. Például egy befektetési bank az szól arról is, hogy elemzők és kereskedők
akkor most mindenki dőljön hátra, itt az egy számjegyű infláció.
9-9? Mennyi?
Azt írja a portfólió, hogy októberben 9,9%-kal emelkedtek a fogyasztói. Most mit hagytok meglepődve, mert bemondta a Nagy Márton egy konferencián tegnap,
hogy Nem, azt mondta, hogy ebben a hónapban még azt mondta, hogy nem. Még ő is azt mondta, hogy ebben a hónapban szerintem nem.
Úgyhogy még a Zsigának hiperoptimista Zsiga is optimistább.
Megsüvegelendő szép előrejelzés volt.
Tehát októberben 9,9%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországa, ezzel majdnem másfél év után láthatunk egy számlegyű inflációt, ez a KSH alapjaira, vagy KSH adataira alapulva mondunk, havi alapon minimálisan csökkentek az árak. Meglepetés az adat, hiszen csak novemberre várták uh-huh. az elemzők az egy számlájú
infláció. Ez hogy hat a forintra? Hogyha vártnál nagyon gyorsabban esik az infláció, vagy a dezinfláció fölgyorsul, az
ez
a forintra?
Ökölszabály szerint ez ma a forint erősödést kéne, hogy előidézzen, ez egy kellemes, pozitív meglepetés. Uh-huh. Egyenlőre talán még korán van, még nem keltek fel a
igen, még egy perc
a kollégák. Én nem, egyelőre nem látok a Bloomberg rendszerén árfolyam mozgás, de ez másodperceken
belül. De látok már olyat, hogy ilyenkor a piac elkezd aggódni, hogy akkor begyorsít az MNB, az meg nem jó hír, szóval nincs egyértelmű reakció, mint tudjuk.
Hát, hogyha a konklúzió az, hogy a szakmánk az nem egy exakt tudomány, akkor ez egy erős zárószó is lehet akár, igen.
Mm-hmm. Oké, Gyula, nagyon szépen
köszönjük szépen.
Ismét itt voltál és segítettél az inflációs adat előrezésében, értelmezésében, és beszélgettünk arról is, hogy elindult az MBH befektetési bank.
Sőt, szép még napot. Forint piaci jellemzés mm-hmm. is volt, ugye. Jó, szép napot, jó munkát, Gyula.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Plessinger Gyulával, az MBH Private Banking igazgatójával beszélgettünk.